Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában megnézzük majd, hogy a különjáratú repülőgépek közül melyik hova viszi majd a turistákat a mostani nyári szezonban. Egyiptom, Tunézia, Görögország, charterjárat lánca hogyan alakul majd, miként utazhatunk ezekre a helyekre, vagy éppen máshová. Izgalmas kalandos kis nyaralások, tehát egyelőre még csak képzeletben, aztán remélem, hogy minél többen majd ki is tudják pihenni a mostani fáradalmakat. Hölgyeim és uraim, tartsanak velem! Nagyon sok e-mailt kapok minden nap, rengetegen kérdezik, hogy vajon hova tudnak majd utazni, a gyakorlati kérdések sokaságát kapom, hogy Egyiptomba, ha elmennek, akkor kell-e valami, hogyha Törökországba mennek, akkor a gyereknek kell-e PCR-t, ez tényleg... Azt kell mondanom, hogy azért sokat dolgozom ezen, és bizony napra késztek kell lenni. Nem egyszerű, hiszen azért a szabályokat folyamatosan az adott tagállamok az EU-ban, az EU-n kívüli országok esetében pedig maguk az országok vezetői, az egészségügyi szervek a döntései alapján folyamatosan változtatják, és újabb rendeletek, kormányrendeletek születnek, ami hát természetesen mostani vírushelyzetet illetően. Portugáliában például azt mondják, hogy emelkedtek az esetek száma, emiatt nagyon sok más ország úgy érzi, hogy hát most lehet, hogy akkor módosítani kellene a viszonylatukban az utazási lehetőségeket, úgyhogy nem egyszerű a helyzet. A konkrét kérdések kapcsán Törökországról nagyon sokan kérdezték, hogy tényleg mehet-e a gyermek úgy, hogy nem kell negatív PCR-teszt, akkor is, hogyha a gyerek mondjuk 15 éves. Igen, hogyha van valakinek védettségi igazolványa, Magyarországon kiállított védettségi igazolványt elfogadják. Persze nem árt, hogyha nálunk van azért a kis angol nyelvű cédula is az oltásokkal kapcsolatban, de az eddigi tapasztalat az, hogy tudnak menni, és a gyermek esetében pedig nem kell védettségi igazolvány sem, hogyha 18 év alatti akkor tud menni. Úgyhogy Törökországban viszonylag könnyű az út. Görögország esetében már bizony nem olyan egyszerű, hiszen mondjuk egy 15 éves gyereknek bizony kell negatív PCR-tesztet csináltatni akkor is, hogyha egyébként nekünk van védettségi igazolványunk. A védettségi igazolvány egyébként önmagában kevés, hanem itt kérik azt, hogy milyen oltással oltottak be minket, hogyha Görögországba akarunk menni, tehát itt kell bizony az angol nyelvű igazolás erről. Ugyanakkor elfogadják az összes Magyarországon hivatalosan létező oltást, tehát a kínait is elfogadják, az orosz oltást is elfogadják, tehát Görögországba így tudunk már menni, de a gyerek esetében bizony csak az egészen kis gyermekek tudnak utazni úgy, hogy nincsen negatív PCR-teszt. Horvátország esetében szintén a kis papírkát kérik, itt nem kell feltétlenül az angol nyelvű, hogyha valaki magyar nyelvű igazolást készített, akkor azt is elfogadják, ma már a második oltást követően tudunk utazni, itt is lazultak egy picit a szabályok, viszont a 12 év alatti gyermek tud velünk utazni, a 13-14-15 éves gyermek esetében, hogyha nincs oltási igazolása, akkor negatív PCR-tesztet kérnek, és hát ugye még csak most folyik itt egyáltalán az igényfelmérés, tehát valószínűleg itt, hogyha idősebb gyermekkel akarunk utazni, 14-15 éves gyerekkel akarunk utazni, akkor egyelőre még oltási igazolvány hiány negatív PCR-tesztet kell vinnünk magunkkal ahhoz, hogy el tudjunk menni. Most nézte meg éppenséggel a gyönyörű tengerparti területeket egy kedves ismerősöm, Horvátországban elment Rovinjba, utána végig ment egészen Zadarig, és hát mondtam, hogy nagyon kevés turista volt ahhoz képest, hogy ilyen előszezon időben is milyen sokan szoktak lenni. A tengerrel kapcsolatban azt mondta, hogy hát ilyen keletnémet időket idézte, tehát magyarul még nagyon hideg volt, és egy másik ismerősöm is szintén a Krik-szigetére közelbe utazott le egy háromnapos kis kirándulásra, ő is azt mondta, hogy ugyan igazán felhőtlenül lubickolni még nem tudott, de hát tudjuk jól, hogy a keményebb északiak ilyenkor azt mondják, hogy meleg víz van, de az kétségtelen, hogy itt még majd júliusban, augusztusban, szeptemberben lesz a tenger hőfoka olyan, hogy egy átlagos turista azt mondja, hogy ki sem akarok menni a vízből. Ugyanakkor a látnivalók, akár a Pulai Kolosseum a közelben, ugye ha már Rovinjról beszélünk, akár a kellemes kis gasztroélmények az éttermekben, azok mindenképpen fantasztikusak. Meg hát a tenger látványa tényleg meseszép kis öblöcskék sokasága, nagyon sokféle, sokfajta öblöt láthatunk itt, azért a sziklás kövestől a kavicsoson át jó néhány helyen azért van homokos is, bár hát ha valaki igazán homokos tengerpartra vágyik, hát ezt rengetegszer megkérdezik, hogy nem akarok sokat utazni, de szeretnék homokos tengerparton, de olyan igazi fehér homokos tengerparton pihenni. Nos, hát Hát igazán fehér homokos tengerpart esetében a Maldív-szigeteket tudom ajánlani, esetleg Bora Bora jó néhány öblöcskéért, hiszen itt korall kell hozzá. Tehát ezek a nagyon fehér dolgok, ezek korall állatkáknak a megkövesedett vázának, annak a szétporlásából keletkeznek. Tehát következésképpen ott vannak, ahol van korall, és a korall szigeteken látunk ilyen fehér homokot. De ha már így kicsit kompromisszumkészek vagyunk, akkor azért van fehér homokos tengerpart a Földközi tenger medencéjében, ami nem csak úgy fehéresen néz ki, hanem azt mondjuk, hogy azért tényleg elmegy fehér homokos tengerpartok és mesebeli, Szardínia. Tehát a Földközi tenger teljes medencét illetően, és azért az összes populáris nagy strandra azért az elmúlt több mint 30 évben eljutottam, Szardínián vannak a legjobb strandok. És ezeken a strandokon, itt a környékén nincsenek is szállodák, szálláshelyek, tehát nem úgy működik, hogy na most akkor befoglalok valahova, és kimegyek a strandra, jaj, de jó, hanem el kell oda menni, de itt van ilyen fehéres, homokos, nagyon kellemes, nagyon szép strand Szardínián, tehát ezek a ilyen szempontból a fürdőzés szempontjából a leglátványosabb strandok talán. Jó homokos strand, nagyon sok hely van a világban, hát én például szeretem Bibione környékét is, de sorolhatnám tovább, tehát azért a magyar turisták felfedezték már ezeket a helyeket, de akár Görögország fantasztikus szigeteit is mondhatom, mert Korfun is vannak, akár Szidari környékén gyönyörű homokos strandok, úgyhogy homokos strandból sok van, igazán fehér homokos az ugye messzebb van, de fehér homokos és jól kinéző strand, pedig mondom, ez az Szardínia, de hát, hogyha alaposan körülnézünk, akkor vannak még híres európai strandok, amelyek jól néznek ki. A Csizma talpánál van például az úgynevezett olasz Maldív, az egy nagyon kellemes homokos strand, hát fehéres, hát tudjuk, hogy a fehérnek vannak árnyalatai. Emlékszem, hogy mennyasszonyi ruhában is a jellemző, mit mondunk mi férfiak egy mennyasszonyi ruháról, hogy fehér. Hát aztán van, hogy bézs, ekrű, stb., tehát számos árnyalata van mindennek, a szürkének az 50, tudjuk, de az is biztos, hogy hát nem olyan vakítóan fehér, mint az igazi Maldív, de azért itt is jól néz ki a homok, és nagyon szép zöldes, türkizes a víztükör az úgynevezett olasz Maldivon, amit mondom, ott a Csizma a sarkában találjuk, hát tudjuk, a sarkának a talpánál, tehát nem a sarkának a felső részénél, hanem egészen ott a csücsökben ott van az úgynevezett olasz Maldívnak nevezett kis térség, szálláshely, szálloda nincs ott, oda kell menni autóval, és úgy tudjuk élvezni a lubickolást. Egyébként én nagyon-nagyon élveztem. Az asszonynak az volt a problémája, hogy állítólag volt medúza. Én nem találkoztam medúzával, de hát biztos volt. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy még gondolkodnunk kell, hogy hogyan, miként utazunk külföldre, utazunk egyáltalán külföldre, hiszen azért a belföldi turizmus időszakát éljük, főleg nagyon trendi lett belföldön is nyaralgatni, de majd el kell dönteni. Ugyanakkor az utazási irodák azok először nagyon optimisták voltak, úgy volt, hogy 50 charter repülőgéppel kezdenek majd, és tényleg különjáratógépek sokaságával tudjuk megint felfedezni a kedvelt úti célokat. Aztán ez lecsökkent, most jelen pillanatban 36 charterről beszélünk. Ez azt jelenti, hogy csökkent valójában a vállalások száma. Hát mi a lényege a különjáratú repülőgépnek? Az utazó szempontjából az, hogy közvetlenül el tud menni a területre, tehát el tud menni Hurkadába, vagy éppen Görögországban, Krétára, vagy Törökországban, Antaliába, Tunéziába, Monasztírba, tehát és sorolhatnám tovább. Magyarul nem kell az átszállással bajlódni. Végig az utazási iroda képviselői ott vannak, tehát már a repülőtéren fogadnak minket, megmutatják, hogy melyik sorba kell beállni, ha kell, akkor segítenek a becsekkolásnál, a repülőgépen tájékoztatnak mindenről magyarul, fogadnak minket, busztal elvisznek a szálláshelyre, tehát ez tipikusan olyan, hogy semmit nem kell csinálni, csak heverészni, és akkor élvezzük az életet, meg elgondolkodhatunk, hogy a fakultatív programok közül mire menjünk aztán el, de lényegében ez egy olyan szolgáltatás, ami tökéletesen megfelel, hogyha valaki nem akar állandóan angol nyelven veszekedni, hogy éppenséggel melyik busszal, hova mehetek, meg egyebek, de a másik oldalon pedig az utazási irodának ez a legnagyobb árrést biztosítja, hiszen itt aztán tényleg nagy kockázatot is vállal azzal, hogy ezt bevállalja, ugyanakkor nagyobb az árrése is. A másik esetben az utazás közvetítésnél valamilyen más utazási cégnek a termékét árulják, vagy adott esetben egy fapados légicégre, úgynevezett blokszit, tehát lefoglalt, erről lefoglalt helyeket árusítanak, itt nyilván kisebb az árrés, de hát kisebb a kockázat is, bár mondjuk a lefoglalt helyeknél ugye ki kell fizetni, tehát ez majdnem olyan, mint egy picit a charter, egy ilyen kis összvér megoldás. Ha pedig csak egyszerűen, amikor bemegy az utas, foglalnak valamit, tehát igazából minimális pénz marad az utazási szervezőnél, utazás közvetítőnél helyesebben, Úgyhogy ebből a szempontból az utazási vonalon a charterláncoknak a beindulása az mindig azt jelzi, hogy van már turizmus, hisszük már azt, hogy nagyon sok emberrel akar majd utazni a menő vagy kevésbé menő helyekre. Egyiptomban például Hurghadába lehet menni már június 2-ától, és egészen október 27-ig fognak majd közlekedni a járatok. Szerdánként indul egy charterjárat, ezen kívül pénteken is elutazhatunk, vasárnaponként több is. Vasárnaponként már 3 charterjárat is indul majd, az Eti, a Cartago Tours, illetve az Anubis Travel, meg a Sun and Fun-nak a szervezésében, bár itt a Sun and Fun utazási iroda az csak albérlője a Cartago Tours gépének. Minden esetre a nagy egyiptomi utaztatók azért a Hurghadába továbbra is nagy fantáziát látnak, és jó sok magyar utazó fog majd Egyiptomba utazni, főleg az árérték arány miatt, hiszen itt azért a szálláshelyek ahhoz képest, hogy milyen színvonalúak és milyenek a szolgáltatások, nem túl drágák, az kétségtelen. Nagyon sok utazási csoportnak vagyok a tagja, és akkor mindig nagy veszekedések vannak, hogy hát úristen, elmegyek a Balatonra, ennyibe kerül, de ha elmegyek Egyiptomba, a Vöröstengerre, akkor az annyiba kerül. Hát nehéz összehasonlítani a kétfajta szolgáltatást. Hát egyrésztről Egyiptomban ott a tenger, ott vannak a Vöröstengernek a csodái, a fantasztikus fakultatív programok, de ha már elmegyek a fakultatív programokra, akkor az már nem annyiba kerül, ott azért már nem úgy működik, hogy beülök az autóba, aztán Tihany esetében lemegyek a belső tóhoz, vagy elmegyek egyet Füredre, hanem ott már azért bele kell nyúlni a pénztárcába, tehát megint csak másfajta, más típusú élmény. Egyiptomban fantasztikusan meseszépek a szállodák, gyönyörű luxus szállodák vannak úszómedencékkel, kellemes az idő. De azért, amikor tényleg a kiadós valsorát megeszem, akkor utána nincs gond azzal, hogy mit csinálok, mert fix programom lesz a mosdóban sok esetben, tehát azért ez is benne van a pakliban. Úgyhogy 10 utazóból állítólag 9-et ér el a Fáraó átka, és a Fáraó átka az, az idegenvezetők által ráragasztott beceneve annak, hogy itt nem lesz gondunk azzal, hogy miként működik a bélműködésünk. Tehát az biztos, hogy ez hozzátartozik a dologhoz. Ugyanakkor az is biztos, hogy maguk az ellátások, az ellátási színvonal, az ellátás mennyisége az tényleg pazar, és valóban nagyon olcsón, nagyon-nagyon sok minden élményhez jutunk, úgyhogy azért ez hozzátartozik. A másik oldal pedig igen az, hogy el kell viselnünk azt, hogy a bazárban van, aki élvezi a folyamatos alkudozást, és azt, hogy állandóan mondjuk jönnek a nyomában, és akkor próbálnak valamit eladni, más meg úgy érzi, hogy ez akkora teher, hogy hát inkább Zamárdiban sétálgatna, ahol nem szól hozzá a kutya sem. Tehát kétségtelenül teljesen más típusú ez a két élmény. Én egyébként az igazán nagy-nagy utazásaim közül Egyiptomba mentem el először, és felfedeztem tényleg a csodálatos fővárost, ami valóban egy olyan lüktető, hatalmas metropolisz, hogy hihetetlen még elmondani is, hogyha belegondolok, milyen sokan élnek itt, mint egy 16 millióan Kairóban, a temetőben is élnek. Tehát itt a temető, meg a halottakhoz való viszony, az teljesen más jellegű, mint nálunk. Itt régen hatalmas sírboltokat emeltek, hogy a messze földről érkező rokonok, azok meg tudjanak pihenni, ne süssön rájuk a nap. Hát ide be is költöztek, aztán a messze földről ide érkező rokonok már haza sem mentek, és élővé varázsolták a temetőt. Óvoda is van a temetőben, közértek vannak, bevásárló részek, és lényegében kihasználták azt, hogy már eleve vannak épületek, és annyira nem zavarta őket, hogy most ott sírok vannak, úgyhogy tényleg millió fölötti lakossága van a temetőnek is Kairóban. De hát Alexandriában is voltam, ahol meglátogattuk azt a nagyon-nagyon populáris strandot, ahol rengeteg a baleset, és mi is alig tudtunk megmenekülni, mert annyira erős az ellenáramlat, hogy ha oda bekerül valaki, akkor bizony gondok lehetnek, és hallottam, hogy itt tényleg nagyon sokszor előfordul ilyen. És hát az is biztos, hogy a legfantasztikusabb élmények egyike a piramisoknak a megtekintése. Akkoriban még Giza külvárosának számított ez a rész, és nem volt annyira beépítve, amikor én voltam. Hát most már nagyon beépítették egészen odáig a területet. Hozzáteszem, a sivatagi oldali részt nem engedik beépíteni, úgyhogy azért mindenképpen tudunk jó fotót készíteni, ha elmegyünk az egyiptomi fővárosba. Hurghadában is voltam, Sharm el-Sheikhben is sokat. Hurghada azért tipikusan egy üdülő település a belvárosi résztél. Olyan üzleteket találunk, hogy tátva marad a szánk a csodálkozástól, és úgy érezzük, hogy a Francia Rivierán járunk. Nagyon-nagyon klasszok, jól megcsinálták. Érdekes, hogy sorompóval megállítják az autókat, és nem mehet csak úgy akárkibe. Ez a turistáknak a paradicsoma. Úgyhogy a korábbi merényletek okán most nagyon vigyáznak arra, hogy a turistákkal ne történjen semmi. Hát ebből a szempontból azért szintén Érdekes, hogy itt korábban turisták sokasága kereste fel az üzleteket, most azért kevesebben vannak, de vannak. És hát Hurkarában a tenger is nagyon jó, kellemes homokos partra számíthatunk, hogyha pedig bemegyünk búvárkodni, akkor van mit nézni. Sok búvárközpont van, magyarok is üzemeltetnek egyébként itt búvárközpontot. A másik oldalon pedig, ugye az öböl másik oldalán találjuk Sharm el-Sheikhet, ahol szintén külön bevásárló rész van, és ezt élvezik is a turisták, már a bazáron kívül a turistáknak való bevásárló részről beszélek egy kis elit üzletekkel, de hát felkereshetjük az autentikus bazárt itt is, meg Hurkadában is. Hurkadában megnézhetjük a régi erődöt is. Látnivaló Egyiptomban van bőven, de hát mondjuk nem a két üdülőtelepülésen, hogyha a történelemre gondolunk, hanem egy kicsit odébb kell menni. Elmehetünk például, megnézhetjük Luxort és környékét, megnézhetjük a fantasztikus királysírokat és a fáraók sírjait, ugye a piramisok utáni időszakban már nem mindenki épített piramist, tehát máshol temetkeztek. Ezeket is megnézhetjük, a fantasztikus templomokat, Nofretete fáraónak a káprázatos templomát, tehát sok mindent meg tudunk nézni. Szervezett úton úgy, hogy előttünk, utánunk rendőrautó megy, buszokkal ilyen kis karaván formájában tudunk elmenni, és mondjuk Hurkadából egy ilyen kirándulás azért az egész napot elviszi, de megéri, mert tényleg csodálatos élmény. És hát vannak a klasszikus nílusi hajótúrák, erre is nagyon sokan beneveznek. Ha már a chartereknél tartunk, július 1-ével indul majd a Smartwings légitársaság igénybevételével a Cartago Toursnak az újabb chartere, az Anubis Travel meg a Sun and Fun az albérlője, aztán az Anubis Travelnek meg az Etinek is indul Sharm el-Sheikhbe, sőt, hát ugye az egyik az már elindult. A Sharm el-Sheikh második járata az pedig majd csak szeptemberben fog, mert az elképzelések szerint lesz szeptember és december között is egyiptomi charterjárat, úgyhogy ebben az időszakban is lehet menni Egyiptomba. Hát szeptemberben, októberben még nagyon jó idő van, de azért lehet bőven pihenni novemberben, decemberben is. Elvileg Észak-Ciprusra is indul járat, úgyhogy ez nagy újdonság a Sun and Fun szervezésében, majd ott is mehet menni. Ez tényleg azt gondolom, hogy egy izgalmas, érdekes élmény, és hát nagyon szép tengerparti szakaszok vannak itt. Görögországban Hánya, a régi főváros, majd június 27-től az Ibusz szervezésében elérhető chartergéppel Heraklionba, szintén 30-ával indul járat Kárpátoszra és Rodoszra, egy gép visz le majd, és 24-ével, június 24-ével indulnak több utazási iroda és albérlő itt, de a fő szervező ugye az Ibusz, és aztán megy Kefalóniába, meg Korfura és charter, majd 25-én indulnak a chartergépek, mindegyike pénteken, jellemzően azért a charterek többsége péntek, szombat, vasárnap időszakban indul, de van, mondom, szerdai csütörtöki is, a szerdai gép is azért. Zakynthoszra is lehet menni 24-től, és 26-ától pedig egy újabb járat elindul, ugye az egyik csütörtöki, a másik pedig szombati lesz, tehát a charter jellemzően ugyanazon a napon indul el, mint amilyen napon majd a következő héten visszaérkezik, hát ugye egy hét el kell tenni, tehát nem időutazók vagyunk, hanem lényegében charter az mindig ugyanazon a napon indul, és ugyanazon a napon a következő héten vagy két hét múlva érkezik. Hát általában heti bontásokban vannak, de hát ha valaki két hétre befizet, akkor nyilván nem a következő heti géppel megy vissza, hanem két hét múlva megy vissza. Tunéziában, Monasztírba tudunk majd július 13-ától utazni, a Taurus Reisen szervezésébe, 18-án júniusban viszont már a Cartago Toursnak indul chartere, és július 2-ától pedig szintén a Taurus Reisen indít chartert, mégpedig pénteki naponként Monasztírba, Tunéziába. Monasztír mellett Dzserbát is felfedezhetjük, a fantasztikus Tunéziához tartozó kis szigetet a Cartago Tours szervezésében július 6-ától ide is indul különjárató repülőgép. Úgyhogy ha sorra vesszük ezeket, akkor azért látjuk, hogy nagyon komoly a kínálat, és ha megnézzük akkor, hogy hova mi kell, melyik területre mire van szükség ahhoz, hogy az egészségügyi intézkedéseknek eleget tegyünk, akkor látjuk azt, hogy Görögországban elegendő az igazolásunk, az oltási igazolás, az angol nyelvű oltási igazolás, hogyha megkaptuk a második oltást, illetőleg a kisgyereket tudjuk magunkkal vinni. Egyiptomban egyelőre negatív PCR-tesztre van szükség, Törökországban elegendő az oltási igazolványunk is, és a 18 év alatti gyermek is velünk jöhet. Tunéziában egyelőre negatív PCR-teszt kell, de hát majd figyeljük folyamatosan, hogy változnak a szabályok, hiszen látjuk azt, hogy azért az üdülő paradicsomok valószínűleg enyhíteni fognak folyamatosan a szabályokon, hiszen létkérdése az ottani szolgáltatóknak, hogy jöjjenek a vendégek. Főleg az észak-afrikai országok esetében a GDP jelentős százalékát adja az idegenforgalomból származó bevételek összessége. Itt nagyon sokan a szociális ellátórendszer hiánya vagy hiányosságai miatt nagyon-nagyon rossz helyzetbe kerültek, amiatt, hogy elmaradtak a turisták, úgyhogy itt biztos, hogy lesz turizmus, tudnak majd menni a vendégek, és minden afelé mutat, hogy egyre inkább enyhítenek a szigorításokon, egyre könnyebb lesz majd bejutni, és egyre könnyebb lesz, ha már itt vagyunk, turistáskodni, a szolgáltatások egyre inkább megnyílnak, és igénybe tudjuk majd ezeket venni. Menetrend szerint járatok is mennek majd a felkapott nyaralóhelyekre. A fapados légicégek bizony viszik az utazókat, és az utazási irodák közül jó pár pedig helyeket foglalt, kapacitást foglalt ezeken a járatokon, tehát itt is szervezett formában lehet majd utazni. A Sun and Fun Holidays például júniustól szeptemberig a Wizz Air két larnakai, két bulgáriai, két krétai, egy rodoszi és egy zakynthoszi járatát is használja. Hát ebből ugye következtethetünk arra is, hogy Ciprusra, Bulgáriába, Krétára, Rodoszra pedig Lókász légitársaság, az Zakynthoszra szintén el tudunk jutni. Hányába és Majorkára is. Az Ibusz egyébként június utolsó és szeptember második hétvégéje között szintén a Wizz Air egy-egy hányai és majorkai járatán foglalt le helyeket. Az Anubis Travel pedig az Egypt Air hurkadai járatán már korábban foglalt helyeket, úgyhogy itt is lényegében tudunk úgy szállást foglalni, hogy a utazási irodán keresztül intézzük az egészet, és nem chartergépen utazunk, hanem fapados járaton. Valószínűleg a majorkai járat is meglehetősen népszerű lesz, legalábbis az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy nagyon-nagyon szeretjük. Hozzáteszem, itt még azért várjuk, hogy miként alakul majd a spanyolországi, akár tartományi szabályozás is júliusra, augusztusra. Hát most már azért lassan tudni fogjuk ezt is, hogy lesz-e könnyítés, lesz-e változás. Az Orex Travel a Sun Express heti 3 járatán vásárolt kapacitásokat, és június közepén is majd, úgyhogy az biztos, hogy itt is sok-sok utazni vágyó találja majd meg a számítását, és a hányai járaton, a krétai Wizz Air járaton is több más utazási iroda is helyet foglalt, tehát így is tudnak majd utazni azok, akik ide vágynak. Én nagyon sokat voltam Krétán, videoklipet is forgattam, itt Starry Tourokon is voltam, tehát tényleg volt olyan időszak, emlékszem a 90-es években, hogy előfordult, hogy egy szezonban 3-szor voltam itt, egyszer klipet forgattam, úgyhogy csütörtökön kimentünk, és szombaton visszajöttünk, aztán egy másik alkalommal májusban vagy Starry Touron vettem részt, úgyhogy rengeteget jártam itt, tényleg a régi fővárosban, Hányában is, aztán Iraklionban, az új fővárosban. Először egyébként életemben úgy mentem el Krétára, hogy buszos járattal elmentünk még egyetemistaként barátaimmal Makrigiálosz nevű településre. Olimpik Bécs és Makrigiálosz volt a két sláger úticél, mert hogy autóbusszal ezt a kettőt lehetett úgy megközelíteni, hogy utazási iroda szervezésében, még a West Travel szervezésében a klasszikus időszakban ide eljöttünk, és hát egy olyan apartmant kaptunk, 4 személyes apartmant, ahol 2 ágy volt, de egy ember is szerintem Amerikában már reklamálna, hogy kicsi az ágy, ehhez képest 2 ott feküdtünk, és akkor a másik ágyon meg a barátom még 2. Az egerek minden éjjel olyan hangosan cincogtak, hogy a hűtő alól ki kellett őket hajtanunk a szobából, nem akartuk megölni őket, úgyhogy kinyitottuk az ajtót és kisöpörtük minden este az egereket. Hát azért kellett minden este kisöpörni, mert másnap reggelre visszajöttek, de legalább el tudtunk aludni. Fantasztikus volt a tengerpart, nem volt túlságosan zsúfolt, és hát elhatároztuk, hogy akkor már tényleg mindent felfedezünk, úgyhogy elmentünk autóbusszal Szalonikibe, Tesszalonikiből másik autóbusszal Athénba, utána Athénból egy hajójárattal Krétára. Hát mindez persze non-stop, úgyhogy a hajón aludtunk valamennyit, mert hogy este 6-kor indult és hajnalba érkezett meg. Aztán ott Krétán eltöltöttünk egy napot, kellemesen felfedeztük a fővárost és környékét, meg a Knossoszi palota romjait meg akartam nézni, mindenképpen hát töriszakos voltam, nagyon érdekelt. Igazából csalódás volt számomra. Most jól tudom, hát hogyha romokat akarsz nézegetni, akkor mire számítasz? De azért azt gondoltam, hogy pár dolog épp ebben maradt meg. Egy jópofa kis freskót lehetett látni, egy-két érdekesebb oszlop maradványt, de igazából nem volt olyan nagy durranás, mint amire számítottam. Már tudom jól, hogy a földrengés romba döntötte, de akkor is. Hát körülbelül Kártágó esetében ugyanúgy éreztem, hogy jó, de hát azért ennél kicsit többre számítottam. Valószínűleg hozzászoktam ahhoz, hogy megnéztem az ábrázolásokon az eredetit a különböző töri könyvekben, és akkor azt hittem, hogy majd lesz ebből bármi is, de nem köszönt vissza, csak nagyon kevés dolog. Aztán másnap pedig Ajosztikalaoszba mentem el, és hát ez életem egyik legfantasztikusabb élménye volt, amikor először megláttam a csodálatos kis nagyon-nagyon mély tavacskát, ami egyébként a tengerrel összekötetésben van, tehát ez egyszerre tó meg kicsit tengeröből is, mert hogy keveredik az édes meg a sós víz, és felmentünk a hegy tetejére, onnan pedig megnéztük az Ajosztikalaoszi öbölnek a panorámáját, álomszép volt. Aztán busszal visszamentünk, utána még azt hiszem valahol leszálltunk fürödni, de hát az nem volt egy túlságosan jó part. Majd este megérkeztünk, és szépen vissza is mentünk egy olyan hajóval, ami megint csak este elindult Iraklionból, és másnap reggel megérkezett Athénba, aztán Athénból elmentünk Szalonikibe, és Szalonikiből vissza Makrigiálosba. Hát ilyen volt az első krétai túrám, mert tényleg edzettnek meg egyetemistának kell lenni, hogy ezt az ember így megcsinálja és kibírja. Aztán utána már rengeteget mentünk. Hát a 90-es évek elején mindenki, minden utazási iroda tanulmányutat szervezett újságíróknak Krétára, tényleg egymást érték a charterjáratok, rengeteget voltam. Felfedeztem egyre másra másik területeket. Hát először kerestem pálmafát, aztán mondták, hogy Krétán kevés helyen van pálmafa, egy-két helyen Retinónál, de nem tipikus, nem olyan, mint Majorka néhány helyén. Aztán elmentem egy Vai nevű kis félszigetre, ahol van egy nemzeti park, és ott tényleg voltak pálmafák, egy kellemes kis fa tákolmány, ilyen kis pihenőrész a hegytetőn, jó kis homokos tengerpart, na, az nagyjából tetszett, úgyhogy forgattunk itt, mondom, később klipet is, ide visszajöttem több alkalommal, bár nehezen lehetett eljutni, mert hogy nem vezetett kiépített út, hanem csak ilyen földúton lehetett jönni, tipikus görögországi, krétai bérautóval, hogy tényleg annyi erő van benne, hogy mint a döglött cicában. Tehát az biztos, hogy Görögország, Kréta rendkívül klassz és felfedezésre méltó hely. Délre lementem Elafonisi szigetén például többször voltam, ez hát igazából egy ilyen kis gyalog megközelíthető kis terület, egy félsziget valójában, és néhány helyen ilyen szigetnek tűnik, mert hogy hol a tenger egy kicsit magasabb szintű, mit tudom én, mondjuk olyan 80 centis, hol csak 50 centis, hol 1 méteres, és lényegében a félszigetnek a végét így birtokba vette már a tenger, és van egy olyan rész, ahol rózsaszínes a homok, valóban jól néz ki. Hát nem ilyen full rózsaszín, de azért rózsaszínes a homok, úgyhogy ez is érdekes. Akkor a klasszikus Szamária hasadék túra mindenkinek a nagy kihívása, ahol jó meredeken lemegyünk, aztán utána eljutunk egészen az öblöcskék, ahol hajók várnak minket, az utak, Elgrékos szülőháza. Krétán bőven van mit csinálni. Tehát rengeteg-rengeteg település van, rengeteg látványosság, hogyha már unjuk a fürdőzést a tengerparton, akkor megnézhetjük Hányát este, Pazaritta hangulat, Ajosztikalaosz gyönyörű kis házacskáit, és ezt a sok-sok látnivalót mind. Hát Zeus barlangját is putogatják, mondván, hogy ott született Zeus, de hát pár denevé van ott, aztán ennyi. Azért vannak olyan látványosságok is, amelyik mondom egy kicsit csalódás, de összességében lemeltünk délre megnézni a barlanglakásokat Hierapetra környékén. Összességében annyi látnivaló van Krétán, hogy aki szereti a történelmet, a szép, érdekes tájakat, az biztos, hogy jól fogja magát érezni. Korfu zöldebb egyébként, tehát Korfun sokkal több növényzetet találunk, Kréta egy kicsit kopárabb, viszont a városok, a legendák, a fantasztikusan érdekes kis képződmények azért Krétát nagyon szerethetővé teszik, ezért rengetegszer megfordultam itt, meg hát azért is, mert sokszor hívtak, áldja meg az Isten az összes meghívómat. Tehát az kétségtelen, hogy egy krétai kirándulás szerintem azért izgalmas. Ha valaki csak strandolni akar, akkor nem véletlenül Korfu az, ami ugye a slágerek között szerepel, mert ott azért vannak nagyon jó homokos strandok, Krétán is, tehát én Krétán is homokos strandokon strandoltam mindig is, tehát ott azért az aránya, homokos kavicsos aránya az jóval magasabb, mint mondjuk a horvátországi tengerparti szakaszokon, de azzal együtt azt hiszem, hogy Korfu, Kréta, Rodosz, mind-mind, vagy akár Zakynthosz olyan görög sziget, hogy érdemes egyszer elmenni, és egy kicsit mindegyik más. Korfun is mást kapok, a kis Achilleon kastélya, a Sziszi kastélyával, vagy a gyönyörű kis képződményekkel Rodoszon, a Lindoszi Akropolis, a Heptapigész, a Hétforrás, mágikus kis vidéke, vagy éppenséggel a nagymester palotája, a Rodoszi kolosszus egykori helye, Zakynthoszon a teknősök, a gyönyörű képződmények, a fantasztikus hegyvonulat, a kis titkos öböl hajóroncs az Aküntoszon, ahová hajóval tudunk oda menni, és akkor látjuk, hogy ott van a fehér kavicsos homokos kis öböl, nem lehet sehonnan se, csak a tenger felől megközelíteni. Gyönyörű fotót készíthetünk róla, ha felmegyünk egy kicsit magasabbra a hegyre, ha meg ott vagyunk, akkor meg fürdőzhetünk. Szóval mind-mind romantikus és szép hely. Eleve, aki szereti a görög kultúrát, aki szereti a görögös élet, vidámságot, azt, hogy beülünk egy tavernába, és már rögtön hozzák a nasit, még el se kezdtük a rendelést, és nem is tudjuk, mit akarunk, de már azért valamit ropogtassunk. Tehát ez a fajta hangulat, amit megismerhetett az én korosztályom még gyerekkorában a Forró szél című filmből, amikor Borivoje Surdilovics is mindig Görögországba vágyott. Ez vonzza a látogatókat, és vélhetően ez a mostani időszakban sem lesz másképpen. Látjuk azt, hogy a rodoszi járatokon, például Rodoszon is lesz fapados járat szerdánként, és itt is mondjuk a Personal Tours, a Vizernek a szerdai rodoszi járatán rendelkezik lekötött helyekkel, de a Hányai járaton is az Apollon Travel, a Personal Tours, a Blue Sky Travel szintén kötötte kapacitásokat. A TUI törölte az antaliai charterét, de helyette a már korábban is foglalható heti két Sun Express járaton emelte a lefoglalt helyeknek a számát. Tehát ilyen értelemben azért látjuk azt, hogy szervezett úton, utazási irodával bizony fogunk tudni menni, majd nyaralni, pihenni a mostani szezonban. Arról pedig, hogy miként tudunk bejutni az adott országba, milyen kondíciókkal, arról már sokat meséltem önöknek a műsorban, úgyhogy azt hiszem, hogy azért lesz szezon, az utazási irodák is fognak majd realizálni bevételeket, és Egyiptomba, Görögországba, Törökországba, Tunéziába, Horvátországba fognak utazni a magyar turisták, Spanyolországba is valószínűleg, Olaszországba is, bár hozzáteszem, az olasz-spanyol szabályozás esetében még mindenki reménykedik abban, hogy lesz valamiféle könnyítés, mert hát a negatív PCR-teszt nem egy átugorhatatlan, megugorhatatlan történet, de azért mindenképpen megdrágítja a pihenést, meg egy kicsit macerásabbá is teszi. Természetesen továbbra is az a véleményünk utazáshoz valamelyest értőknek, hogy Horvátországba fog majd menni a legtöbb magyar turista, ha már a külföldi úti célokat nézzük, és ide látogatnak el, miként egy hagyományos időszakban is a legtöbben, a hagyományos időszakban 600 ezer fölötti az utazók száma Magyarországról. Ezzel nem férünk be egyébként a top 3-ba, nagyjából a 6. helyen vagyunk. Ugyanakkor, hogyha megnézzük azt, hogy mi mennyit utazunk külföldre, akkor azt látjuk, hogy többségében belföldön pihenünk, most is azért a Balaton fog leginkább megtelni, de amellett azért, ha külföldi nyaralások közül a horvátországi az, amit a legtöbben választanak, aztán jönnek a többiek. Ausztria egyébként nagyon érdekes, hogy mindig is az élmezőnyben volt, tehát azt gondolnánk, hogy mindig csak a tengerre vágyunk, de nem csak a tengerre, néha azért bizony, sőt nem is néha, hanem gyakran szívesen megyünk a Wörthi-tótól kezdve Bécsbe, mindenhová Ausztriában, úgyhogy szeretjük egyébként az ausztriai kirándulásokat is. És hát természetesen ne feledkezzünk el arról, hogy Erdélybe is sokat megyünk, a Gyilkos-tó vidéke, Székelyudvarhely, Gyergyószent Miklós megigéző szépsége bizony vonza a Magyarországról érkező vendégeket, és most már, hogy ide könnyen tudunk utazni, azért júliusban, augusztusban fogunk menni, az is szinte biztos. Elindult tehát klasszikus értelme vett idegenforgalom, és még nagyon sok helyre nem tudunk menni. Amerikába, az Egyesült Államokban nem tudunk még menni, hiszen turisztikai célból nem engednek be még vendégeket. Ázsiába, jó pár helyre, Oroszországba bizony nem tudunk menni. Ausztráliába talán 2022 nyarán majd turistaként meg tudunk fordulni, ugye utoljára ezt mondtuk a műsorban, és azóta nagyobb változás nem történt. Indiában látjuk azt, hogy nagyon durva a helyzet, tehát a koronavírus azért még jó pár országban tombol bizony, és Dél-Amerikában is ez a helyzet jó pár helyen, de vannak olyan területek bizony, és hát ugye a főbb célpontokat már elmondtam a műsorban, ahová el tudunk menni nyaralni, pihenni, és lehet, hogy nem lesz ez a nyaralás olyan, mint régen, mert nem minden szolgáltatás érhető el, mert maszkot kell viselni nagyon sok helyen még mindig, mert a távolságtartás miatt, vagy a repülős utazás macerái miatt azért nem érezzük annyira felhőtlenül pihenésnek az egészet, de legalább tudunk kimozdulni, hogy aki akar, aki szeretne, az tud utazni. A gyerekkel lesz, mondom, a legnehezebb abból a szempontból, hogy nagyon sok helyen kell azért negatív PCR-teszt, akkor is, ha egyébként elfogadják a védettségi igazolásnak valamilyen formáját, úgyhogy nem véletlen az, hogy sokan a belföldre szavaznak. Ami pedig még mindenképpen, ha már a turizmusról van szó, azt gondolom, hogy fontos a mostani időszakban az, hogy az Európa bajnokság vajon az idegenforgalmat mennyire, hogyan, miként lendíti fel, hiszen nem sokára már én is a magyar-francia mérkőzésen leszek, és ugyanúgy fogok majd szurkolni, mint a magyar-portugálon. Én azt nagyon élveztem, már a Hősök terétől indultunk el, és végig ezt a kis kavalkádot végigélveztem, amíg drukkoltunk a magyar csapatnak, és aztán azt is láttam, hogy nagyjából mit tudunk ahhoz képest, hogy a különböző országokban miként működik az Európa bajnokságra érkező szurkolóknak a vendégülátása, tájékoztatása, stb. Én nagyon sok EB-n, VB-n voltam, a világbajnokságok közül voltam a Németországin, a Dél-Afrikain, a Brazíliain, az Európa bajnokságok közül szintén az elmúlt 20 évben mindegyiken, és nagyon-nagyon szeretem ezeket a világversenyeket, a hangulatát élvezem. Most az oroszországi VB-n is kint voltam, Moszkvában is több meccsen, és szeretem magát az előkészületet, a szurkolást, adott esetben a kísérőprogramokat, a látványosságokat, és hát persze a szuvenírtől kezdve minden mást, meg a klasszikus kis falatozást, miközben éppen játszanak a fiúk. De hát annál csodálatosabb dolog, mint amikor valaki a saját csapatának drukkolhat, szurkolhat, annál csodálatosabb nincsen, úgyhogy nyilván ezek más típusú mérkőzések, amelyek itt zajlanak ebből a szempontból. Ami a különböző idegenforgalmi hatásokat illeti, azért azt látjuk, hogy az Európa-bajnokságnál a francia EB-nél nagyon komoly bevételeket tudtak generálni a turistákból. Most más típusú a rendezés is. Most ugye sok helyen, sok városban sok meccset játszanak. Nincs mindenhol, sőt, hát csak nálunk van teltház. Ebből a szempontból tényleg értelmezhető mennyiségű, nagyon komoly forgalom a szurkolók számát illetően nálunk van. Hát ott, ahol mondjuk 25%-át lehet csak a stadionnak megtölteni, ott ugye ez vajmi kevés az átlagosan megszokotthoz képest. Ez nagyon érdekes. Természetesen azért mindenképpen nehézséget jelent az ottani idegenforgalmi szolgáltatóknak. A másik, hogy a beutazási korlátozások, beutazási nehézségek miatt azért sokan kétszer is meggondolták, hogy eljöjjenek-e úgy, mint régebben. Hát mi is elmentünk Franciaországba, és megnéztünk számos idegenforgalmi nevezetességet, több napig ott maradtunk. Hát most célzottan jönnek sokszor az emberek, vagy maximum pár napot maradnak azon a helyen, ahol éppen a labdarúgó Európa-bajnokságnak a mérkőzése van. Összességében emiatt azért nem akkora az EB hangulat a városokban, mint mondjuk egy hagyományos időszakban. Én azt láttam, azt tapasztaltam, bár hozzáteszem, az EB hangulat az varázslatos volt leginkább Budapesten, mert a Hősök terén, amikor összegyűltünk és onnan végigvonultunk a mérkőzés helyszínére, hát az egy felejthetetlen élmény volt. Szereztem jegyet a sógorasszonyomnak, és akkor azt írta utána, hogy az élete legcsodálatosabb élménye, és hát valóban látni a csapatokat, látni a mérkőzést, érezni a hangulatot, együtt szurkolni, végigvonulni úgy, hogy közben drukkolunk. Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon jó élmény. Amiben azért még szerintem van hova fejlődnünk, az a vendéglátás, a szolgáltatások és az ellátások. Bár hozzáteszem, a koronavírus járvány miatt örüljünk annak, hogy egyáltalán bemehetett ilyen sok ember a stadionba, de a másik oldalon viszont azért azt láttam mondjuk a legutóbbi orosz VB-n, hogy itt szinte mindenhol mondjuk a mérkőzés helyszínén is mozgóárusok, mozgóhoszteszek a hátukon italokkal, ilyen nagy italos divisionokkal sétálgattak, és tehát itt nálunk azért, hogyha elmegy valaki egy vendég a stadionba, akkor ott eszik-iszik, és nem nézi azt, hogy mennyibe kerül. Tényleg azt mondjuk, hogy mulatunk, másfél éve nem voltunk sehol, hát akkor én is azt gondoltam, hogy most aztán tényleg eszem-iszom, jól érzem magam, és bizony, hogyha valakinek 40 percig sorba kell állnia, akkor azért az sok, holott háromszor is sorba állna, hogyha hamarabb sorra kerülne, és ilyen ára is mellett sokkal több mozgóárusra van szükség, aki a kezébe fogja a kis bankkártya lehúzót, és már azonnal adja is a sört, tehát nem fogyhat el a sör, ugye? A víznek mindenhol lennie kell, kellő kiszolgálónak mindenhol lennie kell, és ez a környező szolgáltatókra is igaz egyébként. Tehát ugye, amikor gyülekeztünk a Hősök terénél, jó pár helyen, ahova bementünk, nem a szurkolói zónában, hanem kisebb éttermekbe, több is volt, hogy elfogyott a sör. Hát ez számomra egy ilyen megdöbbentő dolog volt, tehát hogy mennek majd a szurkolók és meccs lesz, hát azért ez nem egy olyan kiszámíthatatlan történet volt, hogy úristen, hirtelen itt termett pár ezer vagy pár tízezer ember, tehát ez azért azt gondolom, hogy mindenképpen felkészülést igényel, nagyobb, több kínálat kell, több ember, sokkal többet fogyasztanának még így is, azt hiszem. Ez a szuvenírboltokra is igaz, hát klasszikusan igazi férfi ember az valami hűtőmágnes, vagy ilyen kis kulcstartó, vagy kislabda nélkül nem megy haza, hát visszük a gyereknek, meg magunknak, aztán majd a feleségünk kidobja, de hát addig is emlékezünk az EB meccsére. Hát itt is sorba kellett állni, nagy ütemű sorba a szuvenírekért, és hamar elfogytak a kúrens termékek azon a helyen legalábbis, ahol én álltam. Hát itt is sokkal több, nagyobb helyekre, több kínálatra, több árusra lenne szükség, tehát azért a szponzorok például Oroszországban olyan kis minivárost építettek a stadion mellé, hogy hát annyi minden volt ott, hogy hihetetlen. És mondom, tehát nem az a kérdés, hogy ingyen kéne bármi, hát jó pénzért, mert az ember örül ebben a koronavírus járványos időszakban, hogy egyáltalán kiszabadulhat. Na tehát ennyit a nemzetközi meg a hazai tanulságokból. Összességében örüljünk annak, hogy ilyet tudtunk csinálni, hogy itt drukkolhattunk a csapatunknak, és itt ez önmagában egy fantasztikus, hogy ilyen sokan összejöhettünk, és különösebb gond nélkül minden úgy lezajlott, hogy azt hiszem, hogy hatalmas tömegeknek nagyon nagy élményt okozott. És hát remélem, hogy ez lesz majd a mostani Magyarország-Francia mérkőzésen is. Franciaországban, amikor kint voltunk, emlékszem, Marseille-ban tényleg fantasztikus, nagyon jó volt a hangulat, de én voltam Románia-Albánia mérkőzésen is, amikor 1-0-ra győztek az albánok, és ott is utána felvonulást rendeztek Lyonban, tehát az is pazar volt, és nem csak a város minden nevezetességét néztük meg, és sétáltunk, és fogyasztottunk, hanem a mérkőzés utáni hatalmas karneválnak is a részesei voltunk. Úgyhogy azt hiszem, hogy egy labdarúgó mérkőzés, egy labdarúgó világverseny azért idegenforgalmi szempontból is igencsak a nagy események közé tartozik. Hát most mi is csináltunk egy ilyet, úgyhogy most még élvezzük ki, amíg van esélyünk a továbbjutásra, meg hát utána pedig azt, hogy vagy továbbjutottunk, vagy azt, hogy nem jutottunk tovább, de fantasztikus eseménynek a házigazdái lehettünk. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, Garai Bendegúz segítőtársam nevében is további kellemes hétvégét kívánok. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Robert Richárd. Viszont hallásra!